Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, keresztelünkre, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Készüljünk a keresztelőre a 24. Zsoltár első versével. Isten hozott benneteket az Úr házába. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sakramentumát. A Máté írási szerinti evangélium 28. részének 16-tól és következő verseiben így hangzik ez. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves család, gyülekezet, és kivételesen nem olvastam hozzá más igét, de azért kicsivel többet, mint a szereztetési igék a Máté evangéliumának végéből. A tanítványok együtt vannak, mert Jézus oda rendelte őket Galileába a hegyre, és Jézus már a megdicsőült, feltámadott testében van, ami felette van a földi testnek, és előtte borulnak le a tanítványok, bár még megjegyzi azt a Máté evangélista, hogy némelyek még kételkedtek benne. Jézus azonban hozzájuk lépett, és így szólt. Majd ezután folytatódnak a szereztetési igék. Jézus hozzájuk lépett. Ezt szeretném most kihangsúlyozni ebből a szakaszból, és valahol ez ábrázolódik ki a keresztségben is. Isten szeretete úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus eljön erre a földre, hozzánk lép. Testet öltött karácsonykor, megszületett erre a földre, emberi formában, hogy azután letegye szent és tiszta, ártatlan életét, és így szerezze meg számunkra az örök életet. És a mi életünk is így kezdődik. Ennek a kis Rékának is az élete így kezdődött el, hogy az Isten bólintott rá, az ő szeretete közelít hozzá, hozzánk, és folyamatosan is, hogy megismerjük őt, és halljuk az ő szavát. És hisszük, valljuk, hogy a keresztségben is ő közelít hozzánk, ő lép hozzánk. Isten ajándéka ez a kislány, az ő gondolata, hiszen megformálta, engedte megszületni erre a világra, és ezért mindig az Istennek adhatunk hálát. Réka nevet adtátok neki megszületésekor, nagyon szép ez a név, biztos tudjátok, hogy azt jelenti, hogy tiszta úrnő, víz, patak. Török, hun, magyar eredetű név, ezt nem tudták eldönteni itt a okosok, de azt mondják, hogy Attilának a feleségét is így hívták. Valahol így kapcsolódik ez a keresztséghez, hogy a keresztség vize kiábrázolja azt, hogy van bocsánat minden vétkünkre, és ahogy a víz lemossa a test szennyét, úgy mossa meg az életünket Jézus Krisztus vére, ő tesz bennünket tisztává, van bocsánat és van kegyelem Jézus Krisztus által, és hisszük, hogy ennek a kis Rékának is van, hogy az ő élete is tiszta legyen, hogy az ő élete is az az élet legyen, amelyben ott lakozik maga az Úr, az ő lelke által. Tehát hozzátok lép Jézus, és ti megtehetitek azt, hogy ezt a kis életet hit által leteszitek az ő kezébe, hogyha elérkezik majd ennek az ideje, akkor az ő hitéről ő is bizonyságot tegyen, hogy egész életében Jézus Krisztus legyen az ő ura, életének vezetője, segítője, mert nála van biztonságban az ő élete, és így lesz ő áldottá, és az Úr Jézus kezéből nem szakíthatja ki senki és semmi. Hiszen itt van a szereztetési igékben a drága ígérete, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Velünk van ezen az ünnepi napon, itt és most, de hiszük, hogy később is veletek lesz otthonotokban is, ha hazamentek. És kiváltság nekünk úgy élni, hogy velem van Jézus Krisztus, mert akkor enyém a legnagyobb. Ráadásul el nem múló és semmivel nem hasonlítható gazdagság ezen a földön. Ugye a keresztelésben gyermekeinket ennek a hatalmas, halált kárhozatot lebíró Úrnak a szeretetébe helyezzük. És ezért is imádkozunk, hogy tudjátok őt segíteni, hogy rajtatok keresztül családotokban megláthassa, észrevegye, hogy majd élő hittel kapcsolódhasson ebbe a szeretetbe. És hisszük, hogy igaz lesz az ígéret, hogy veletek lesz. Szabad tőle kérni, hozzá imádkozni, és neki szüntelenül hálát adni. Amen. Valljuk meg most hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt halottaiból, felment mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádságban is hajtsuk meg fejünket, és kérjük a mi Istenünk segítségét ehhez. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért, azért, hogy a te oltalmazó szeretetedből megtartottad az édesanya életét, és épségben segítetted erre a világra ezt a kis Rékát. Érte is neked adunk hálát, hiszen te vagy az ő életének kigondolója, és te vagy az, aki meg tudod fogni az ő kezét, és vezetni az élet útján. Ha eljön az idő, akkor hitre segíteni, hogy a te nevedről tudjon majd vallást tenni. Urunk Istenünk, te adj bölcsességet a szülőknek, keresztszülőknek. Te adj igazi szeretetet. Te adj olyan utat, amiben rád talál ez a kislány. És köszönjük, hogy életedet adtad érte. Köszönjük, hogy a te tiszta vized meg tudja őt mosni minden bűnétől, és köszönjük azt, Úrunk, hogy mindenkor lehet hozzád imádkozni, téged kérdezni, téged kérni, hogy vezess minket az életnek az útján. Kérünk szépen, hogy te áld meg ezt a családot a mai napon is, és a hétköznapokban is. Amen. Réka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Énekeljük a múlt vasárnap tanult énekünket. A 496-at az új énekeskönyvből.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 21. részéből, a 23-tól 32-ig terjedő ige szakaszból.
Amikor bement a templomba és tanított, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, és azt kérdezték, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? Ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus pedig így válaszolt, én is kérdezek egy dolgot tőletek. Amire, ha megfeleltek, akkor én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. János keresztsége honnan volt? A mennyből, vagy az emberektől? Azok pedig így tanakodtak magukban. Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt mondja majd nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, hogy az emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És azt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Erre ő így válaszolt, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt. Oda ment az elsőhöz, és azt mondta neki, eredj fiam, dolgozz ma a szőlőmben. Az pedig így felelt, nem megyek. De azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is oda ment, és hasonlóképpen szólt. Az így válaszolt, megyek uram, de nem ment el. De kettő közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek, az első. Jézus erre azt mondta, bizony mondom nektek, a vámszedők és a parázannők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki. De a vámszedők és a parázannők hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztetek bűntudatot, bűnbánatot, hogy hittetek volna neki. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyám, olyan hálás a szívem, hogy itt lehetünk a te házadban ilyen sokan. Már sok nehézség van a világban, és olyan sok borzadály, mégis ide jöhetünk hozzád, ahol az igazi béke vár minket. Odahajolhatunk a lábadhoz, és hallgathatjuk a te szavadat, a te igédet. Kérlek, atyám, a te igéd ad, hogy átformálja a mi szíveinket egyen-egyenként, ad, hogy le tudjuk tenni a gondjainkat, bajainkat, és tudjuk megnyitni a szívünket a te szent lelked által, hogy megértsük a te szavadat. Te látod, Uram, hogy mi is sokszor milyen furcsa kérdéseket teszünk fel neked, és te mennyire átlátod a mi gondolatainkat, és mennyire vezeted az életünket a te utadon. Kérlek, atyámat, hogy minden gondunkat rád helyezzük. Te légy itt velünk, és te áld meg ezt a mai vasárnapot. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a példabeszédek könyvének 28. részéből a 13. versből hirdetem nektek. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 246. dicséret első versét énekeljük. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek üzenetét hirdetni, írva található az előző ige szakasz folytatásában, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban, Máté evangéliumának 21. részében a 33-tól 46-ig terjedő versekben. Ezt a kicsit hosszabb ige szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, borsajtót ásott benne, őrtornyot épített, és kiadta munkásoknak, majd elutazott. Amikor pedig elérkezett a gyümölcs érés ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. De a munkások megfogták a szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek. Erre más szolgákat küldött, többet, mint korábban, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig elküldte hozzájuk saját fiát, mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiút, egymás között így beszéltek. Ez az örökös, rajta, öljük meg és foglaljuk el az örökségét. És megfogták, kivitték, kivetették a szőlőn kívül és megölték. Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Azt mondták neki, mivel gonoszok, gonoszul elveszi őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik a termést a maga idejében megadják neki. Erre Jézus azt mondta, sohasem olvastátok az írásokban, hogy amelyik követ az építők megvetették, az lett a szegletkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünk előtt. Azért azt mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, az összezúzza magát, akire pedig ez ráesik, azt összetöri. Amikor a főpapok és a farizósok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert a nép prófétának tartotta őt. Kedves testvérek, ma van Böjt harmadik vasárnapja. A Bibliaolvasó kalauz viszont már a nagy hét történéseit veszi sorra. A mai igében érkeztünk el Nagykedd eseményeihez, azon belül is a gonosz szőlőművesek példázatához. Először szeretnék néhány szót szólni a példázat hátteréről, kulcsáról és elsődleges jelentéséről. Másodjára a gazda viselkedését vegyük szemügyre, harmadjára a szőlőmunkások viselkedését, negyedjére egy kitekintést a példázat megvalósulására, és végül szeretnék a sarokkőről, a szegletkőről beszélni. Az első tehát a példázat, ennek a háttere. Jézus virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, a templomból kiűzte a kereskedőket, felborogatta a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, így olvassuk az igében. A főpapok, a nép vénei, a farizeusok és az írástudók felelősségre vonták Jézust, és faggatták, hogy honnan vette mindehhez a hatalmat. Erről a lekcióban olvastunk. Jézus először a két testvér példázatában olvasta fejükre a hitetlenségüket, majd elmondta a gonosz szőlőművesek példázatát. A példázat kulcsa, azaz, hogy kiről is, kikről is szól a példázat, világosan áll előttünk, hiszen a 45. vers megjegyzi, amikor a főpapok és a farizeusok hallották a példázatot, megértették, hogy róluk beszél. Így tekintsük végig ezt a példázatot. Néhány szót azért kell szólni a példázat elsődleges jelentéséről is, hogy megismerjük a korabeli viszonyokat, ugyanis a korabeli galileai viszonyok között elterjedt volt az, hogy egy nagyobb birtokrészt felvásárolt egy idegen, aki nem lakott Galileában. Ez elég gyakori volt, és aztán a távoli birtokos, távoli tulajdonos bérlőkre bízta ezt a birtokot, csak időnként jelent meg, vagy ő maga személyesen, vagy pedig elküldte szolgáit, hogy a termésből az őt megillető részt átvegye a szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Hiszen amikor bérlőkre bízta a birtokát, akkor mindig kötöttek szerződést, és a szerződésben volt olyan kikötés, hogy mennyi termést kell beszolgáltatni a művelőknek a gazda részére. A példázatbeli gonosz szőlőművesek, a bérlők viszont nem akarták teljesíteni kötelességüket. A tulajdonos által küldött szolgákat pedig bántalmazták, sőt meg is ölték. Lássuk ezt most egy kicsit részletesebben. Először is a gazda viselkedését vegyük végig. Szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. A példázat mondani valója a kortársaknak és nekünk is teljesen világos, a gazda maga Isten, a szőlő Izrael, mint ahogy számtalan más helyen is használja a Biblia ezt a képet. Például Ézsaiás is így énekel az Úr terméketlen szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője volt, dúsan termő hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, nemes vesszővel ültette be, közepére őrtornyot építetett, és borsajtót is vágatott bele. Várta, hogy majd jó szőlőt terem, de vad szőlőt termett. Látjuk, hogy Jézus példázatában helyenként majdnem szó szerint utal az ézsaiási proféciára. De más helyeken is sokszor olvassuk, hogy Izrael földjét, Izrael népét gyakran hasonlítják a proféták egy szőlőhöz vagy fügefához. Ezek voltak Izrael népének a jelképei. Tehát a gazda először is szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Másodjára azt olvassuk róla, hogy kiadta munkásoknak, majd elutazott. Természetesen egy-egy példázatban nem kell minden egyes momentumnak megkeresnünk a párhuzamát, hiszen Isten nem utazott el. Sok olyan példázat van, ami Isten országáról szól, és vannak olyan részletek, amelyeknek tényleg meg lehet találni a párhuzamát, de vannak olyan részletek is, amelyeknek nem. Például, amikor a gonosz bíróról olvasunk, akkor nem lehet azt mondani, hogy a gonosz bíró az Istennel egyenlő lenne. Itt is, amikor azt olvassuk a gazdáról, hogy elutazott, akkor természetesen Isten nem utazott el. Minden esetre a munkások, akiknek a gazda kiadta a szőlőt, Izrael előjárói a főpapok, a vének, a farizeusok és az írástudók. Harmadjára a gazda, azaz Isten, szolgákat küldött a szőlőművesekhez. Ezek azok a proféták, akiket Isten újra és újra elküldött Izraelbe, hogy a vezetőket és magát, az egész népet is visszatérítsék hozzá, hiszen annyira elhajlottak Isten szeretetétől, bálványokat imádtak, és nem csak a vezetők, hanem maga az egész nép is elfajzott. És ekkor Isten más szolgákat is küldött. Vannak olyan írásmagyarázók, akik a szolgák két csoportja alatt, a babiloni fogság előtti és a fogság utáni prófétákat értik, de teljesen mindegy, hogy most kikről is van szó, az biztos, hogy azokról a prófétákról, akiket Isten újra és újra küldött Izrael vezetőihez és Izrael népéhez. És végül azt olvassuk, hogy a gazda elküldte saját fiát is, mondván, hogy a fiamat már csak meg fogják becsülni. Ebben a történetben, ebben a példázatban úgy tűnik, minthogyha ez a gazda ilyen végtelenül naív lenne, hogy a szolgákat megverték, megölték, megköveszték, és akkor majd a fiával nem fogják ugyanezt csinálni. Tudjuk, hogy megint itt nem kell egész szoros párhuzamot keresni, mert Isten azért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy meghaljon Izraelért is, és meghaljon majd azokért is, akik később lesznek az Isten országának a tagjai. Aztán látjuk azt, hogy a munkások gonoszságára válaszként a gazda gonoszul elveszi őket. És ez azt mondja, hogy nem valami gyenge kezű teszetosz a jóságos égi nagyapó, a mi Istenünk, aki legyintene a bűnök fölött, és azt mondaná, hogy szeressük egymást, gyerekek, hanem olyan, akitől nem áll messze a bosszúállás gondolata sem. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten kegyelmes Isten, de mindazok, akik ezt a kegyelmet visszautasítják, Isten bosszúállásával fognak találkozni. És végül azt olvassuk a gazdáról, hogy a szőlőt más munkásoknak adja ki. Így is mondhatnám, hogy az előző garnitúrát félreteszi és elpusztítja, de a szőlő még megvan, és ezért másoknak adja oda, másoknak adja bérbe. Lássuk most a szőlőmunkások viselkedését. A gazda szerződést kötött velük. Hogyha belegondolunk, akkor Isten szövetséget kötött az ő népével, már a pusztai vándorlás kezdetén, a Sínai hegynél. És ezt a szövetséget a nép vállalta. Így olvassuk Mózes második könyvében, erre az egész nép egyhangulag így felelt, mindazt megtesszük, amit az Úr parancsol. Tehát vállalták a kötelezettséget. Vállalták azt, hogy a gyümölcsből majd részesíteni fogják a gazdát. De később mégsem így történt. A küldött szolgákat, azaz a prófétákat megverték, megölték, megköveszték. Aztán a gazda elküldte a fiát, és a fiú megérkezéséből a szőlő munkások azt a téves következtetést vonták le, hogy az apa, a gazda valószínűleg már nem is él, hogy a fiú jött ide, és a gonosz munkások úgy gondolták, hogy ha a fiút megöljük, akkor miénk lesz az örökség. Hiszen az örökség nyilván a fiúra szállt, az apa valószínűleg már meghalt. Ha a fiút mi megöljük, akkor ez a földterület nyilván majd a miénk lesz. A gonosz munkások a fiút megfogták, kivetették a szőlőn kívülre, és megölték. Igen, Isten végül Jézus küldte Izraelnek, és kereszt halálra ítélték. Bár a Szent Háromság örök tanács végzésében már a teremtés előtt előre elhatározott dolog volt, hogy Jézus meghal a bűnökért, mégis felelősség terheli azokat, akik Jézust keresztre juttatták. És itt gondolhatunk a zsidó népre, gondolhatunk Pilátusra, gondolhatunk a rómaiakra, akik a keresztrefeszítést végrehajtották, de mennyivel inkább gondolhatunk saját magunkra, akik miatt Jézusnak meg kellett halnia a kereszten. És aztán látjuk, de tulajdonképpen ez már nem az igében, hanem a történelemben, a példázat megvalósulását. A példázat első fele, amikor a gazda szolgákat küldött, ez valóban a múltban játszódott. A gazda, Isten küldte az ő szolgáit, az ő prófétáit a néphez, újra és újra küldte. A babiloni fogság előtt is küldte, a fogság idején is küldte, és a fogság után is küldte. Ám annak, hogy a gazda a saját fiát elküldte, akit megölnek, kivetnek a szőlőn kívül, ez már profécia volt Jézus részéről. Hiszen amikor nagykedden ezt a példázatot elmondta, akkor ő még élt. De tudta, hogy mi következik. Tudta, hogy mit fognak vele cselekedni. Ezt háromszor el is mondta tanítványainak, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, ott az ember fiát megfogják, megostorozzák, és keresztre feszítik, de harmadnapon föltámad. Tehát az, hogy a gazda által küldött fiút kivetik a szőlőn kívülre, azaz kiközösítik Izrael közösségéből, gyülekezetéből, és megölik, tulajdonképpen Jeruzsálem falain kívül, a Golgota hegyén. Ez már profécia volt Jézus szájából. Ugyanúgy profécia volt, mint ahogyan a folytatás is az, a szőlő művesek elvesztése. Krisztus után 70-ben, tehát Jézus Krisztus kereszt halála és feltámadása után 40 évvel a római légiók elfoglalták és lerombolták Jeruzsálemet. Elvette Isten a szőlőt ettől a néptől. A szőlőt, azaz Isten országát elvette tőlük, és más munkások kapták meg. Azok, akik a hívő zsidók és a pogányok közül végül gyülekezetet alkottak. És ez a gyülekezet az, ami most az egész világon már elterjedt, ahol hirdettetik az evangélium, ahol Jézus Krisztus kereszthaláláról és feltámadásáról beszélnek. És amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, akkor közbe szőtt egy olyan képet, amelyet szintén a prófétáknál olvasunk, a szegletkő, a sarokkő képét. A 21. rész 42. és 44. versében olvasunk erről. Sohasem olvastátok az írásokban, hogy amelyik követ az építők megvetették, az lett a szegletkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünk előtt. És aki erre a kőre esik, az összezúzza magát, akire pedig ez ráesik, azt összetöri. Kedves testvérek, itt már nem csak a főpapokról, nem csak az írástudókról, nem csak a farizeusokról, és nem csak a vénekről van szó, hanem itt rólad és rólam van szó. Mert Jézus a szegletkő, Jézus a sarokkő. Lehet építeni rá, de össze is zúzhat bennünket. Jézus a szegletkő vagy a sarokkő, de nyugodtan nevezhetjük a világ botránykövének is. Mert sokak számára megbotránkoztató dolog, hogy nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. Sokak számára megbotránkoztató, hogy amikor megszületünk, akkor a kárhozatba születünk bele. És ha Isten onnan bennünket ki nem emel, akkor egész életünkben ott élünk, és ott is halunk meg, és ott is leszünk egy örökké valóságon keresztül. Jézus Krisztus az a botránykő ennek a világnak a számára, amelyik nem ismeri el őt. Az a botránykő, hogy nem mehet senki az Atyához, csak is ő általa. Ez a világ nagyon sokáig még azt hajlandó volt elismerni, hogy Jézus Krisztus nagy tanító. Talán még azt is elismerték, hogy igen, gyógyító volt, de az, hogy ő a megváltó, ez már botrány a világ számára. Vajon botrány-e a te számodra is, kedves testvérem, vagy nem? Ő olyan szegletkő, amelyikre ráesel és összezúzod magadat, vagy amelyik rád dől, rád esik és összezúz téged. Vagy valóban szegletkő, sarokkő a számodra, amelyre lehet építeni, amelyre fel lehet építeni Isten kegyelméből az üdvösséget, az örök életet, az örök boldogságot. Jézus Krisztus egy másképpel élve az a vízválasztó, amely ketté választja a vizeket, ugye hegy, gerincek vízválasztóként szerepelnek sok helyen, és lehet, hogy két esőcsepp egymástól akár egy méterre esik le, és az egyik elindul az egyik irányba, és a másik elindul a másik irányba. És aztán az egyik tengerbe érkezik, és a másik tengerbe érkezik. Ilyen vízválasztó Jézus Krisztus személye, mert ő vele találkozva az ember juthat a kárhozatra, vagyis pontosabban maradhat a kárhozatban, de eljuthat az örök életre. És az örömhír az, a jó hír az, az evangélium, hiszen ez a görög szó pontosan ezt jelenti, hogy jó hír, az, hogy nem kell a kárhozatban maradnunk, hogy miénk lehet az örök élet, hogy oda mehetünk az Atyához, de csak Jézus Krisztus által, mert ő a szegletkő, ő a sarokkő, ő a vízválasztó, ha úgy tetszik. Vajon ki számodra Jézus Krisztus? Adja Isten, hogy olyan szegletkő legyen, amelyre építkezhetünk. Amen. Az igére válaszként a 390. dicséretünk 4. versét énekeljük. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy letettél a Sionon egy sarokkövet, egy szegletkövet, amelyre építhetünk, amely üdvösségünknek az alapja lehet. Kérünk, ments meg attól, hogy mi ráessünk erre a kőre, vagy a kő ránk essen és elpusztítson. Hadd legyen a mi Urunk valóban személyesen a mi Urunk és megváltónk. Hadd építsük rá az életünket, hadd nyerjünk így bűnbocsánatot és örök életet, hiszen Úr Jézus, köszönjük neked, hogy meghaltál értünk a kereszten. Magadra vállaltad a mi bűneinket, és elszenvedted azok büntetését. Úr Jézus, ne legyünk hálátlanok ilyen csodáért, ilyen kibeszélhetetlen és felfoghatatlan csodáért, hogy te, aki Isten vagy, vállaltad az emberi sorsot, és vállaltad a szenvedést, vállaltad a kereszthalált a megváltás érdekében. Kérünk, Urunk, hogy ne legyünk gonosz, szőrű művesek, hanem hadd legyünk olyanok, akik megadjuk a termést a gazdának, a hála gyümölcsét. Köszönjük, Urunk, hogy nem magunktól kell erőlködnünk, hogy ezt megteremjünk, hanem te adod a te szent lelkedet, és teremhetjük a lélek gyümölcsét. Kérünk, Urunk, hogy egész életünkben hadd legyünk engedelmes gyermekeid, hadd keressük és teljesítsük a te akaratodat. Könyörgünk, Urunk, a betegekért. Gyülekezetünkben is olyan sokan vannak most, akik beteg ágyon fekszenek. Könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk a kísértésekben lévőkért, és különösen is hadd könyörgünk azért, hogy hozd el a békességet a szomszédságunkban is, hogy befejeződjön az orosz-ukrán háború. Te könyörülj a menekülteken, és add meg, hogy mi se legyünk érzéketlenek az irányukban. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban, csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.